Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Pitavász Dász, azaz polgári nevén Nagy Iványi Péter, aki Krisna völgy legidősebb férfi szerzetese. A mai műsorral egy sorozatot szeretnénk elkezdeni, amelyben a Krisna hívőket mutatnánk be, azokat a személyeket, akik illusztrisabbak, és akik régebben gyakorolják a Krisna tudatot, és akik a hallgatókkal meg tudják osztani tapasztalataikat. Először is arra kérnélek, kedves Pitavász Prabhu, hogy beszélj egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen hány éves vagy, meg hol születtél, meg ezeket a dolgokat, amik ugyan nem nagyon fontosak a Krisna tudat szempontjából, de mégiscsak érdekesek azért, hogy a hallgatók valahogyan el tudjanak helyezni az idő folyamában.
71 éves vagyok, és 53 voltam, amikor jöttem a Krisna tudatba. A múltamról érdemes annyit elmesélni, hogy szüleim azok budapestiek, és mind a kettően, hát nem annyira vallásosak, de valamennyire hívők voltak. És az apám az református, az anyám az katolikus, és mi is egy katolikus nevelést kaptunk. És gyerekkoromban, hát ez az 50-es évekre esett, ugye, az még volt lehetőség templomba járni igazából, és hát én jártam is.
Sőt, semmiért nem piszkáltak az iskolában?
Nem, akkor még nem, ez egy kicsit későbbi időpontban történt már, amikor ezt úgy erre odafigyelt a hatalom. És akkor én még jártam minisztrán is, tehát odaadó szolgálatot végeztem tulajdonképpen, és hát így valamennyire hívő maradtam. De aztán, amikor gimnáziumba kerültem, akkor hát nagyon magába rántott a materializmus. Tulajdonképpen nem, attól kezdve nem is jártam templomba, meg ilyesmikkel nem is foglalkoztam.
És a szüleid azok gyakorolták a vallásukat?
Hát valamennyire. A mamám az nem annyira, a papám az ilyen presbiter vagy valami, szóval ilyen egyházfi volt, úgyhogy gyakorolta. Arra emlékszem, hogy mindig fizetjük az adót.
Egyházi adót.
Úgyhogy azért ennyire gyakorolták. A nagymamám az rendszeres látogatója volt a templomnak, katolikus, mert így ebben az esetben, amelyik templom közelebb volt hozzánk, oda kellett olyan vallást választottak.
Praktikus, nagyon praktikus. Anyukáról meséltél valamit, hogy annak előtt katolikus volt, hogy...
Ja, ez egy érdekes dolog, mert úgy visszaemlékeztem a múltamba, hogy honnét, mert engem érdekelt mindig a reinkarnáció.
Aha.
És akkor rájöttem azt, hogy...
Már előző életedben is.
Már az előző életedben.
Előző életedben is érdekelt
akkor, a reinkarnáció. Akkor, amikor fiatalom is volt, és akkor anyám mesélt nekem arra, hogy ő hisz abba, hogy van reinkarnáció. Sőt, azt is elmesélte, hogy ő gondolja, és sőt tudja, hogy voltak olyan civilizációk, amik sokkal fejlettebbek voltak, mint a miénké. Na aztán próbáltam ennek utána nézni, hogy honnét jött neki ez az ötlet, vagyis hogy honnét tudta ezeket a dolgokat, vagy hogy került, mert hát abban az időben ez nem volt egy divat, hogy ezekkel foglalkoznak emberek, és tulajdonképpen hát neki járt fiatal korában, még a háború előtt az Új Idők
magazin,
és ezek ebben foglalkoztak egyszer-egyszer egy ilyen cikkel. És akkor benne megmaradt ez a dolog, és akkor ezt úgy nekem elárulta ezt, hogy
igen, van.
És aztán az ugye el is felejtődött, bennem megmaradt az, hogy van egy ilyen, vagyis én akkor is úgy éreztem, hogy ez nem egy elvonatkoztatott valami.
Aha.
Aztán gimnáziumba jártam.
Budapesten?
Budapesten, Újpesten, a Könyves Kálmán gimnáziumba, és hát ott neves személyiség lettem a végén, de azt ide csatolom, hogy hát most 100 éves volt a Könyves Kálmán gimnázium, és kiálltak egy emlékkönyvet, amiben benne szerepel képpel. Na megmondom, hogy miért. Mert eljött az idő, amikor én nekem kellett választanom szakmát, vagy életvonalat, életpályát. És akkor úgy adódott, hogy akkor úgy elmeditáltam, akkor voltam van 17 éves, tehát ez abban az időben van. És akkor hát én nehezebben beszéltem, vagy nehezebben fejeztem ki magam, nekem ez egy probléma is volt az iskolában. És akkor úgy elmeditáltam, és azt mondtam, hogy valahol mozgás oldalán kell nekem megkeresni a jövőt, és hát először arra gondolom, hogy majd táncos leszek, de ahhoz, hogy balettáncos legyek 17 éves korában, nem lehet ezzel foglalkozni, és úgyhogy hát aztán ilyen társasági táncot tanultam, ami nagyon jól ment, de hát abból meg nem lehet úgy megélni, meg az nem lehet, és akkor egyszer csak úgy mondtam, hogy pantomimes leszek. Hogy nem jutott ezem eszembe, nem tudom akkor, és akkor egyszer, hát akkor vezették be a televíziót. Uh-huh. Hát ez a 60-as, 61-ben, 60-ban volt ez, és akkor láttam egy pantomim együttest a televízióba, és akkor azt mondtam, ezt kell, hogy csináljam. És akkor attól a pillanattól kezdve az egész életemet befolyásolta a pantomim. 70-ben pantomimvész lettem, akkor kaptam, mert akkoriban még volt olyan, hogy működési engedélyt kellett kapni, tehát hivatalosan művész lettem. Igazából ilyen központi tanítás nem volt, csak hogy egy csoportokat kellett megkeresni, és akkor azoknak a vezetője tanította az embert, és akkor egy idő után be kellett adni egy kérvényt a ilyen művészeti alaphoz, és akkor azok eldöntötték, kijöttek, megnéztek egy előadást, és annak alapján lehettem pantomim művész, úgyhogy 70-ben kaptam pantomim művészi diplomát.
És polgári foglalkozásod szól ilyen?
Ja, igen, ez egy érdekes kérdés, mert az a helyzet, hogy apám megkérdezte, hogy na és fiacskám, ebből a pantomimből meg lehet élni? Hát, mondtam, hát én nem valószínű, nem hiszem, de hát, mondom, hogy tanulok egy szakmát is. Aha. És akkor hát mellette, hogy legyen, hogyha esetleg nem lehet ebből megélni, akkor legyen valami. És akkor vezették be a 5 napos
tanítási
életet, és akkor egy napot pedig valami gyárba kellett eltölteni. Uh-huh. És akkor az mi osztályunk egy, az is 17 éves koromban, tehát 3. koromban, és akkor egy vegyipari gyárba kerültem, a kínaimba, ahol hát lehetett válogatni a szakmák közül. Na és végül aztán üvegtechnikus szakmát választottam.
Az egy nagyon jó szakma.
És a nagyon szép, gyönyörű, szép, és hát meg is tanultam, el is végeztem, kaptam abból is egy papírt, úgyhogy, és dolgoztam is benne 5 évet.
Oh.
Úgyhogy a kínaimba, ez volt az a vegyipari, vagyis gyógyszergyár, és az Izzóba, a mostani Tungsamban.
Igen, és General Electric.
Igen, már nem az. De akkor nagyon, hát akkor egy nagy gyár volt, szóval ez egy 10 000 embert foglalkoztattak. És akkor elvégeztem, de valahogy nekem nem erre voltam én teremtve igazából. Igen. Mert az a helyzet, hogy valahogy az egyik szememnek a távolsága, nézése egy kicsit eltér. Na most az üveget, hogy hívják, be kell forgatni, lángba, gázlángba, és nagyon pontosan.
Igen.
Na most, hogyha nem jó a szem az embernek, akkor nem lesz olyan, ami ennek kellene, úgyhogy kicsit nehézségeim voltak. De közben a mamámnak volt egy kollégája, aki egy pantomim együttesnél díszlettervező és jelmeztervező volt.
Uh-huh. Na most azt hittem, hogy szövegfelelős, súgó, nem tudom.
Egy szobrász ember volt, amatőr, aztán később profi lett, és az volt az érdekes, hogy összerendeződnek a dolgok. És Krisna úgy, ha ennek mennie kell, akkor menni fog, érted? Tehát az is, hogy én ebből tudtam megélni és egy családot eltartani, az más szakmába, vagy nem lehet. Tehát ez az, hogy én ehhez mindig volt nekem lehetőségem ezt csinálni, ez egy olyan elrendezés volt, hogy ez hihetetlen. Uh-huh. Olyan volt, hogy most nem megyek végig az egész pantomimes pályámon, mert elég sokat jártam külföldön is, meg fesztiválokon
Merre
is.
Merre fele jártam?
Hát Berlinben volt fesztivál, aztán Marianne Skalazniba, az Marienbá volt.
Marianne Skalazni, igen, ez Csehországban.
Csehországban ott volt egy fesztivál, ahol találkoztam azzal a pantomimessel, akit először láttam televízióban.
Aha.
És akkor mondtam neki, és akkor csináltak róla egy közös fényképet, hát fantasztikus volt, addig nem is találkoztam vele. És ott tartottam, hogy végül volt olyan példa, hogy egyik alkalommal azzal a kollégával, akivel befejeztük, hogy na most akkor vége van, és akkor most mi lesz, érted? És hazajöttem, ez Berlinben beszéltük meg, volt ott is egy fesztivál, hazajöttünk, hogy akkor ez az utolsó. Bementem a Interkoncerthez, hogy fölvegyem a pénzt, amit ért ott voltunk, és mondja nekem a hölgy, aki ezzel foglalkozik, kérdés neki egy pantomimest. Nem akarsz oda menni? Mondom, amíg be se fejeztem az egyiket, és jöttem már. Úgyhogy olyan elrendezések voltak végig, hogy...
És ez a másik, ez is egy együttes volt?
Hát úgy volt együttes, hogy ketten játszottunk. Tehát úgy, ez is egy együttes, de hát ez jár és
igen, mert valahogy az én fejemben az van, én nem sok pantomimet láttam életemben, de hogy ez olyan egyszemélyes dolog, de
igen,
úgy látszik,
nem. Csináltunk színdarabot, olyat, hogy két egyfelvonásos, és vele jártam be egész 4 évig Svájcot. Úgyhogy ilyen, hogy...
Ott szerették az emberek ezt a fajta művészetet?
Hát ez is egy érdekes kérdés volt, mert ez úgy történt, hogy vágyam volt arra, hogy külföldön is játszak, és hogyan tartósan is. És akkor én egy művelődésházban pandémium csoportot vezettem, és akkor volt ott egy ilyen népművész gyerek, aki mit tudom, pengetőst játszott meg, szóval jó fej volt, és kint tanított a Zürichi Egyetemen.
Oh.
És akkor
és ez még az átkosban.
Ez még igen. Hmm. Hát ez még végig az átkosban. És kérek szépen, ő mondta, hogy van neki egy impresszáriója kint, akit most nem fogja már használni, mert hogy visszajön, és akkor ő marad, hogy nem akarok egy impresszáriát. Hát erről volt szó, ezt keressem. És akkor bemutatott, kimentünk, és akkor az volt, hogy 2 évenként volt, vagy nem 2 éve, fél évenként, tehát volt egy turnékint, és akkor azt ő megszervezte kint, kimentünk, és volt olyan, hogy mit tudom, 2 hétig voltunk, volt olyan, hogy egy hónapig, tehát jó pénzt lehetett.
És akkor ezzel meg lehetett keresni annyi pénzt, amely egy fél évig megértél.
Hát még többet is.
És akkor emellett volt család, mondtad, hogy családot eltartani.
Ja, hát igen, de pantomimhez összekötöm a dolgokat, ugye, mert az volt, hogy hát mert pantomimhez voltam, és hát a 26 év körül, 25-26, és akkor meghívott egy pantomimhez, egy idősebb pantomimhez, hogy csináljuk meg a, mondom mindjárt, a csodálatos mandarin Bartoktól.
Igen.
Az egy tánc pantomim. Na most
igen.
Akkor, hát hogy én lettem az egyik szereplő.
Ez inkább igaz, hogy hivatalosan pantomimnak nevezik, de azért az inkább balett, nem?
Hát nem.
Mert ugye
az
alcíme, azt tudom, hogy igen. A hivatalos az alcíme az, hogy pantomim.
Igen, nem de pantomim, azért, pantomim és táncjáték.
Igen.
Na most az a helyzet, hogy ő megcsinált ezt pantomimbe, én, és mivel nem volt túl sok szereplő, úgyhogy én játszottam a csavargókat,
aha.
Meg én játszottam a fiatal
a
fiút,
meg
az öreget is én játszottam.
De hogy lehetett a csavargókat, meg a fiatal fiút is játszani egy személynek, ugye? Mert ugye a csavargók meg
a csavargó csak egy volt,
megölik, meg igen. Kidobják, meg így. Mit tudom én.
Na de a csavargó az csak egy. Egy volt. Na, abból lehetett váltani.
És játszott a nőt?
A feleségem.
Wow! Ő is pantomimes?
Ő is pantomimes. Na most én ott ismertem meg a feleségemet. És akkor valahogy horoszkóp szerint is, meg úgy, ahogy gondolom, hogy úgy furdalt az engem az egész, hogy most már meg kéne házasodni.
Uh-huh.
Na most ez valószínűleg abból adódott, hogy én azért házasodtam, hogy gyerekek legyenek, érted? Aha. Tehát én nem egy feleség miatt voltam, hogy most egy szép szeme van, vagy ilyen, hanem az, hogy gyerekeim legyenek. Na most a feleségem jövendőbeli akkor még, hogy ő pedig pedagógus, méghozzá alsósokat tanít, és nagyon jó pedagógus. Szóval, mit tudom, cikkek jelentek meg róla, meg ő is ír, meg szóval
ilyen... Ő csak ilyen hobbi szinten csinált a pantomimot.
Igen.
És akkor... Hát végülis a csodálatos mandarinban nem sokat kell csinálni, csak ott tenni magát.
Igen.
Mutatni
igen,
magát ki az igen, ablakon, és igen, akkor jönnek.
Én voltam, aki felakasztottam, ahogy jönnek a mandarin, tényleg a végén. Na, de ilyenek is voltak.
Igen.
Na most, innét van nekem az ismeretségem, megint pantomimen keresztül. És akkor na, volt együttesem, csináltam kis színházat, ilyen szobaszínházat, na, szóval a pantomimben benne voltam rendesen. Egyébként az interneten még meg lehet találni, magamat megtaláltam útkor. És képzeld el, hogy Tony 74-ben, mert általában mindig az volt, hogy embereket kellett szerezni, hát az embereknek nincs nagyon türelmük.
Igen.
Nincsen türelmük ahhoz, hogy gyakoroljanak, tudod? Uh-huh. De az akkor, hogy egy kicsit, az fél éve, és akkor színpadra, és akkor már mutatom magam. Na most erre nem volt, és mindig váltogatott a dolog, volt, stúdiót csináltam, jó sok ember volt, aztán szépen mindig elfogytak. Na, 74-ben a Bemrak parton, első kerületben ott szerveztem egy ugyanilyen, ott is volt egy együttesem, és akkor szerveztem egy stúdiót, hogy akkor fiatalokat. Na, ott volt egy fiatalember, úgy hívták, hogy Frey Gábor. Na, ez megint a pantomimek között történik össze a dolog. És akkor a felesége, vagy jövendőbeli felesége, az is oda jár. És akkor, hát eléggé egy, na mindegy, erről most nem beszélek, az volt, hogy egy darabig járt, aztán ahogy ez szokott lenni, ez úgy megszűnt, és akkor nekem is ez az együttes is megszűnt, és akkor volt az a fiú, akivel én együtt jártam, ahogy hívják be,
Svájcban. Igen.
Na most kérek szépen, ugrunk egy nagyot, és eljutunk 96-ba.
Aha.
Ez 74-ben volt. 96-ba sétálok a Nyugati téren, lehet, hogy akkor még Marx tér volt, de lehet, hogy már nem.
Már nem.
Lehet, hogy nem. És akkor kivel találkozok, mondom, de ismerős ez a fiú. Hát a Frey Gábor.
No, itt most megállunk, hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk. Tulasi Krishna Preyasi Namonama Radha Krishna Seva Kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Pitavász Dász, azaz polgári nevén Nagy Iványi Péter, pantomim művész, és egyben Krisna völgy legidősebb férfi szerzetes lakója. Nos, folytassuk a beszélgetést. Ez alatt a pantomimos évek alatt volt valamiféle kapcsolatod Istennel, vagy volt valami vallásgyakorlás, vagy bármi?
Ja, szóval hát ez még hát a pantomimes életem nagy része az a szocializmusban, az előző rendszerben történt. Tehát az úgy nagyjából ki is maradt. A későbbi időkben amúgy is egy ilyen szigorúbb időszak jött, már Kádár úgy üldözte ezeket a dolgokat, úgyhogy nem nagyon lehetett vallásos dolgokkal foglalkozni. Úgyhogy nem is ez úgy kis maradt. Igazából, hát mivel hogy én pantomim művész vagyok és voltam, hát eltartott ez a rendszerváltás után is. Sőt, az akkorra is, amikor én már kisnás lettem. Tehát ez is egy nagyon fontos lépés volt a következőben.
Nos jó. Tehát akkor hogyan meséld el ezt a találkozást?
Ja, hát igen, akkor ezen, hát ott sétálok, és nézem, hogy ismerős.
Tehát 96-ban vagyunk.
96-ban vagyunk.
És a belvárosban?
Nem, a nyugati téren. Nyugati hát a Moszkva téren. Az
igen, igen, nyugati téren.
A nyugati téren, és akkor, hát oda megyek, vagy, és akkor azt hiszem, még a szakálla is volt, vagy valami, szóval nem egészen úgy nézett ki, mint akkor. És mondta, te vagy a Fejér Gábor. Igen, én vagyok. Jaj, hát te vagy az a nagyványi, mondja nekem. Hát igen, és akkor figyelj ide, vannak könyvek, gyönyörű könyvek, és gyere, nézd meg reinkarnációról, meg minden. Hát mondom, figyelj, hát engem nagyon érdekel a reinkarnáció, akkor meg pláne érdekelt, erre majd most visszatérek, és akkor hát elővett a Bhagavad Gitát. És akkor megnéztem, hát néztem, és mondta az árát, és akkor mondtam, hogy ez 3 cipő ára. De nekem meg nem túl sok pénzem nem volt. Mondom, hát figyelj, még gondolkozok rajta, majd meg. Figyelj, gyere majd, itt leszek majd máskor is, akkor beszélünk, gyere föl a templomba, nagyon jó társaság van, és hogy majd megyünk együtt, vagyis milyen jó lesz, majd felviszlek téged. Jó, mondom, jó, rendben van. Na, erre, hát hogy ezt folytassam, ezt a részét, ez volt nyáron, 96-ban, 97 vagy 96 teré, karácsony után jött egy telefon. Hát ő a Frey Gábor. Hát mondom, honnan tudtad a telefonszámomat? Hát megnézte a telefonkönyvet, mondom, hát egyszerűen
ilyen eredeti megoldás.
Jó, hát megtaláltam, és akkor mondta, hogy menjek el, februárban lesz egy India titkai című előadás. És hogy jöjjek el, nézem meg, mert van benne egy színdarab, és ő szeretné azt, hogyha én megnézném, és akkor segítenék nekik, hogy jó legyen. Na mondom, jó, rendben van, elmegyek, és az Újpesten volt, tehát akkor ott laktam, és akkor hát elmentem. Na most innét kezdődik a pantheon, vagyis a Krisna tudatos életem. Hát még egy picit visszacsatolok arra, hogy hát a rendszerváltás után nagyon sok olyan irodalom került be, ami úgy nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Valahogy ez az ezoterikus dolgokhoz nagyon kapcsolódtam. És a karma, a reinkarnáció, ezek nagyon érdekeltek. És nagyon sok olyan könyv jelent meg a halál közeli élményről. Meg úgy teljesen megváltoztatta az életemet. Mert azt mondtam, hogy
a 90-es években volt egy ilyen nagy bepótolás, mert igen, ugye előtte 40 évig ilyesmikről nem lehetett beszélni, rengeteg könyv jelent meg, és ezek el is keltek.
El is
szóval
keltek, igen.
Szóval megvették.
Meg, és mondtam, fantasztikus, mondom, érted, az a tudat, érted, hogy az ember nem hal meg, hát figyelj, hát egész oda voltam, érted. Igen. Hát szóval fantasztikus. Hát mindig attól féltem, hogy meg az a vége van az egésznek, ez akkor mi van. Hát,
igen, ez az ember legnagyobb félelme.
Ez a legnagyobb
félelme. Az a megszűnés, félelme. Mert igen. Valahogy bennünk megvan az a tudat, az a immanens tudat, hogy tudjuk, hogy örök életűek vagyunk, igen, csak mégis akkor hogy van az, hogy mégis mindenki körülöttünk meghal.
Igen.
Úgy és hogy mi is meg fogunk halni. Akkor most
ez a halálhoz kötődik a családom is, érted? Mert a nagymamámnak olyan baja volt, hogy nem tudott menni, vagy alig tudott menni. Valami a lábával volt, és hát a nagypapa az meghalt korábban, még anyámnak a születése idején, vagyis úgy nem sokkal utána. Tehát rég, és minden héten 4-szer mentünk a temetőbe. Na most én voltam az, aki segítettem neki, hogy alányultam, érted, és akkor nem volt messze a temető.
Te voltál a mankója.
Én voltam a mankó. Na most érted, az volt, hogy ott az ember bemegy a temető, az is egy depressziós hely. Na most olvasod, hogy 3 éves korában meghalt. Meghalt, mit tudom, 50 éves kora. Mondom, te jó ég, hát mi lesz? Én is meg fogok halni. És akkor most csak a sötétben ott kell legyek lent a föld alatt. Nem miért? Hát ilyenkor ilyen... Na, és akkor egy ilyen depressziós hangulat, ez úgy megmond. Ezt
kérdezik, mi álmok jönnek a halálban. Igen, ugye, ez igen. Egy nagy félelem.
Igen, na most ez úgy végig, és akkor ez tulajdonképpen ebből az ember úgy kiszabadult a 90-es évek elején, amikor a halál közeli élményekről, meg ezekről olvastam. És akkor volt egy ilyen egyház, ilyen kis egyház, aki megpróbáltam, ezek foglalkoztak ilyen ilyesmivel, és akkor azt ott hagytam. Egy nyáron ott voltam velük, és aztán, és akkor jött a Frey, hogy hívják, mi a...
Gornitáj
Prabhu. És akkor, hát ő... Persze kézbe vette az ügyet, és akkor mentünk minden programra. Persze ilyen javításra, meg ilyesmire nem volt szó, de az érdekes, hogy én azért mindig egy kicsikét szkeptikus voltam. Tehát ezt mondják, azt mondják.
Mit lehet tudni,
mi az igazság, érted? És akkor így voltam a Krisna tudattal is, érted? Aha. Ott voltunk hát én még két vagy ilyen három indiai titkahírra elmentem, és akkor egyszer... A Lara Mataji, azt tudod ki?
Nilamani
Mataji. Azt mondta, most elmondjuk a Mahamantrát egy körben. Érted? És jó, hát mondjuk el. És akkor mondta, mi is mondtuk, mindenki mondta. És mondjuk. Akkor vigyé. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Akkor egy egész kört elmondtam.
Ebből
ezt csak a hallgató kedvéért mondom, ez azt jelenti, hogy 108-szor elmondani ezt a mantrát, az egy kör. Igen. Igen.
Na és akkor utána úgy megálltunk, és úgy megállt a levegőm, mert nem érted, és azt mondtam. Hát igen, hát ide kell jönnöm.
Aha.
Érted? És akkor abban a pillanatban eldőlt az egész, hogy... Hát most én ide tartozom, érted? Na most ez hogy jött? Ez úgy jött, hogy én 96 őszén már kerestem valamilyen vallást. Megmondom, hogy miért. Azaz pontosabban a katolikusokat találtam meg, mert én oda jártam. De miért? Azért, mert hát akkor már elváltam egy 3 évet, tehát nem azért váltam, mert ide jöttem. És akkor otthon ücsörögtem, sose éreztem magam egyébként egyedül, egyedül laktam az apám házába, és úgy elgondolkodtam, hogy én tanítottam pantomimet embereknek, nagyon soknak. Érted? És valahogy nem jutott el odáig, hogy ezt úgy tartósan csinálják, hogy valahonnét ez a tulajdonság, ez a tehetség valahonnét van. Na most a múltamból következően azt mondtam, hogy Istentől van. Nyilván. Isten adta, nyilván akkor... Na most a következő logikus megjelenítés az, hogy ha Isten adta, akkor nyilván valamiért adta, nem? Tehát ezt föl csinálni. Valamit ezzel kell csinálni. Na, ide
ez érdekes párhuzamok, mert nekem is volt még kamaszkoromban, amikor még szó nem volt arról, hogy én hívő leszek, de mégis tapasztaltam, hogy van tehetségem, de azt... Éreztem, hogy ez nem az enyém, hanem kaptam valamiért. Úgy látszik, hogy akkor nálad is valami
ugyan, volt. Igen, és ez nagyon érdekes volt, mert ezeket az embereket, akiket tanítottam, azokat próbáltam rávenni a dologra. Én nekem, meg amikor én tanultam a pantomimet, első pillanatot tudtam csinálni. Tehát nyilvánvaló volt, rögtön az egész társaságban én voltam, ahogy hívják, az első, aki ott... legjobb pantiás volt, érted? Hát most gyakoroltam én, csináltam én, de hogy is megmutatták, csináltam, érted? Tehát végül is rájöttem, hogy van egy ilyen tehetség, van ez, hogy Isten ezt adja, azt föl kell. Na, erre 96 őszén, oda csatolok vissza, csináltam egy pantomim számot. Krisztusról szólt, méghozzá arról, egy harangokkal kapcsolatban. Tehát Krisztus a végén volt, a harangok azok összekötötték a pantomim számot, arról szólt, hogy minden harang, először a születéstől keresztelő szól a harang. Kimegy a paraszt, hogy hívják be, a földekre, megint szólt a harang, házasság, megint szól a harang, meghalsz, megint szól a harang. Na, egy kicsit kilógott ebből a sorból a tűz, de amikor tűz van, és akkor is szól a harang. Na, és a végén pedig megjelent Krisztus, érted, és fölemelte a földet, érted, és odaadta az embereknek. Na most, erről szólt a pandémia, mert
csak a hallgató kedvéért, közben ezt Pitavász Prabhu szépen be is mutatja, tehát én egy kicsit jobb helyzetben vagyok, mert én látom is, ami történik, de nagyon meggyőző, igen, folytás. Tehát ezt...
És akkor ezt csináltam egy ilyen pandémiát, és akkor hova vigyem? Egy pandémiát nehéz előadni egy templomba, de mondom, és akkor került a kezembe, hogy ezek mindig ilyen nem véletlen dolgok, került egy ilyen röplap kezembe, hogy van egy ilyen katolikus ifjúság klub. Na mondom, ide elvenj, mert így bemutatkoztam, megmutatom, mondom, én pantvinyos vagyok, és van egy számom Krisztus. Ah, nagyon jó, érted, voltak, mit tudom, 16-an, na, mutassam meg. Jó, hát akkor megcsináltam, hát nagyon jó, csak hát hol tudjuk ezt bemutatni, hogy hol lehet. Hát nem lehetett. Na, csak itt most visszacsatolok odáig, hogy Garnitály Prabhu meg jött, érted, hogy nekem az, hogy elmentem egy ilyen előadást megnézni, azért rögtön egy olyan volt, hogy hát itt elő lehet adni, érted? Tehát itt valószínű elő lehet adni ezeken az indítóitékokon, de tudod, mindig voltak valami előadások, valami prédikáció, érted, és lehetett felhasználni ezt a dolgot. Hát egész boldogtalan. Tehát megint a pantém kötött össze, mint egy ugyan, ez egész, tudod?
Hát ez egy Krisna elrendezés.
Hát persze, és akkor ahogy így visszagondoltam, érted, hogy láttam a lépcsőfokokat, érted? Ma a Krisna ott elrendezte a dolgot, amikor a Gornitályt oda küldte nekem, hogy hívják, tanítványnak, érted? Akkor már tudta, hogy eljön majd az idő, és akkor mi lesz ebből még, érted?
Igen.
Szóval, nagyon, szóval nekem ez egy ilyen élettapasztalat, hogy azok a dolgok, amit én csinálok, vagy csináltam gyerekkoromban, meg ifjúkoromban, ezeket mindig föl tudtam használni, érted?
Igen.
Hát én a Pudzsáriban voltam transzferos, ami csak egy mondat.
Igen, most elfordítom magyarra,
ja.
Ez ugye az oltárt kiszolgáló osztályon az a személy, aki a különböző kellékeket hozza, viszi.
Igen,
ez a Pudzsáriban a transzferos.
Igen, bocsánat. Igen.
Nem baj, én majd fordítom. Igen, folytasd.
És akkor, hogy mit, én imádtam mosogatni. Érted? Hát itt hihetetlen sok mosogatás van. Imádok takarítani. Érted? Ezeket mind úgy, ami a korábbi életemből ezek a dolgok, ezek úgy mind úgy összesűrűsödtek. És itt értelmet kapott az, amit ugye az élet, hát ezt is csinált, meg azt is csinálja az ember, és akkor így tényleg egy Krisna elrendezés az egész, hogy ezt tudom csinálni, vagy ezt csináltam. Na, aztán ide jöttem, és hát nyomott engem a Gornitály Prabhu, hogy költözek be. Á, mondom, hát nem megy ez olyan gyorsan.
Akkor már egyedül voltál, ugye?
Akkor már egyedül, akkor igen.
Miért váltál el, még térjünk oda-vissza?
Hát...
Megfáradt a kapcsolat?
Megfáradt a kapcsolat.
Azt mondtad, hogy igazán tulajdonképpen nem volt köztetek különösebb baj, vagy...
Nem volt. Én, szóval ez egy érdekes, ez egy, megint egy egész műsort kíván ez a dolog. Igazából nem én váltam el, hanem a feleségem váltam. Aha. Tehát ő mondta, hogy egy egész volt, ennyi egész volt. Nem talált senkit, azóta se tudott, mert ő keresett is még. Azután most már mikor, hány éve? 20 éve van,
igen,
majdnem.
Igen.
Több mint 20 éve.
Szóval ő rádunt.
Igen, hát ő rádunt, érted?
Igen.
Na most...
Hát ez is Krisna ellenzése
valahol. Na hát persze, hogy az. Figyelj, és ez azért ezt, szeretném ezt kihangsúlyozni,
igen,
hogy nekem volt a nagybátyámmal is kapcsolatom. Érted? Akinek a fia az nálam, hogy játszotta az együttesben.
Aha.
A fiú meghalt. 25 éves vagy 24 éves korában, nagyon fiatalom. Megpattant egy ér, hogy hívják. Hát meghalt. Méghozzá úgy, hogy otthon ott volt a mamája, mert nem érezte jól magát, és ott akult az ágyba, és a mama nem vette észre, hogy most ez már hörgés, érted, hanem... Na, amit is akartam ezzel kapcsolatban, mikor kezdtem?
Ugye a nagybátyáddal is ja, kapcsolatod.
Ott és akkor, amikor elment a fiú, akkor én úgy felajánlottam magamba, hogy én a fiú helyett
kicsit majd
pótolom, mert ez az egy fiú volt, érted? És akkor én már Krisnás lettem, és akkor már előtte is, de úgy jártam hozzájuk ablakot mosni, meg ezt, meg azt, meg szóval ilyen ház körüli dolgot, amit úgy esetleg egy fiú csinálna meg. És akkor mondták nekem, hogy ja, volt akkor egy kocsim, méghozzá abból vásároltam, ami külföldi fellépésekből, és jártam külföldre azzal, és akkor őket megvittem, a Dunakanyarban volt egy kis házuk, ez volt a elfoglaltság.
Ez volt a Trabant?
Nem Trabant, ez egy Fiat Uno volt.
Hoppá!
És ez a szocializmusban ez egy komoly dolog.
Ajjaj, igen.
Mert, de hát azon lehetett, hogy én külföldön befizetem a valutát, mert az állam ez megpróbálta megcsapolni a valutát, és akkor ilyen módon sokan igen, vettek értem. Így. Igen. A külkereskedelmi viszonyon keresztül, és akkor valahogy én, és akkor valahogy nem, valami probléma volt a kocsival, nem tudtam elmenni értük, amikor kellett volna, és akkor mondta a nagybátyám, hogy adjam el a kocsit, mondtam, hogy nem adom, de ő vesz nekem egyet. És akkor vett nekem egy kocsit, mert abból, hogy volt egy nagynénikénk, az ő nővére, aki szintén meghalt, és egy csomó hogy hagyaték volt, tökre örökség volt. És akkor valahogy, hát akkor már Krisnás voltam, így öltöztem, és mentem velük érted. Na most ez nem tetszett. Szóval ő azt mondta, hogy ezt a kocsit csak őre használjam, tudod? És akkor mondtam, hogy hát én Krisnás vagyok, én nem fogom ma azért csak, hogy... De és akkor használtam, és akkor ezen úgy összerúgtuk a port, és akkor egy idő után arra gondoltam, hogy ebből nem fogok kicsinni. Itt van a kulcs, köszönöm szépen, nekem nem kell kocsi igazából. Na erre, érted, teljesen ki voltak bukva, hogy nekem nem kell kulcs, mai világban nem kell egy autó, érted, ezt nem tudták fölfogni. Na és akkor volt az, érted, hogy, és ez egy kis neerednezése volt, érted, mert nekem volt egy fogadalmam, és én úgy vagyok a fogadalmakkal, azt én megtartom végig. Nekem volt egy fogadalmam arra, hogy én őket fogom életük végig segíteni. Érted? De ők szakították meg ezzel az egészet. Na most ez azért volt érdekes az előző mondathoz visszacsatolva a dolgot, hogy én ezt nem tudtam volna még, Krisnásként sem tudtam volna megszakítani. Tehát, hogy egyszer csak abban, figyelj, most nem tudok többet, mert fogadalmat tettem, érted? És Krisná tudta, hogy ez így van. Tehát ő elintézte, hogy
ez már szabad legyen. Na, ott tartottunk, hogy a Gornitáj Prabhu győzködött, hogy költöz be.
Igen. Aztán
ez hányban volt?
Hát ez 97-ben. Hát ez az március, nekem a márciusi időpont, ez mindig akkor kezdtem
pantomimázni.
Akkor van születésnapon. És akkor minden ilyen jelentősebb esemény nekem márciusban történik. Na, mondom, hát figyelj, nem. És akkor mondta, hogy menjünk le a farma. És akkor és volt...
Ez a farm, ez Krisna völgy, ahol egyébként ülünk és beszélgetünk.
Igen.
Tehát a farmra.
Menjünk le a farmra, mert lesz Maharajnak, Sivarama Maharajnak ilyen jászapodzsája.
Igen, ez az ilyen a lelki tanítómesternek az ünneplése, amikor a születésnapja körül.
Igen. Na, és arról hozta, hogy azt mondta, hogy gyere le, majd föllépsz ott. Azt mondom, figyelj, kétlem a dolgot, egyébként még nem is ismer annyira Maharaj, vagy egyáltalán nem. De lehet, hogy akkor már ismert, mert én a templomban benn voltam leckén, és akkor oda vitt Maharajhoz, és akkor bemutatott, és akkor kölcsönösen azt mondta Maharaj egyébként, hogy hát eddig én tanítottam a Gornitáj Prabhut, most ő fog engem tanítani. És ez így is volt. És akkor lejöttem, és hát végül nem volt fellépés, de hát nagyon örültem neki, mert megláttam a farmot, meg nagyon szép volt, és akkor hát az is valami, hát már májusban ugye valami, mert akkor szokott lenni, és egyébként egy mondat erejéig az, hogy hát akkor a farma nem lehetett csak úgy eljönni. Tehát, ahogy hívják...
Ez nem úgy volt, mint ma, hogy vesz valaki egy belépőjegyet és
bejön. De, lehetett volna, de a baktáknak is belépőjegyet kellett volna venni.
Igen.
Tehát nekem is az kell. Most mondtam, hát én nem, már figyelj, nem, nekem akkor sem volt sok harsas. Most sem nem volt sok pénzem. És akkor mondták, hogy hát mi a felépés, meg mit tudom én akkor. Meg jutalmul, hogy itt vagyok, érted, hogy lejöhetek, és egy idős bakta. Úgyhogy aztán bejöttem, csak ez érdekességképp mondom. Aha. Na és akkor, hát maradt, jött az egész, hogy én jártam mindig a templomban. Jó, hogy Mangalára nem mentem, mert az elég messze volt, tehát amikor 3-kor kellett volna kelni, hát akkor még nem tudtam 3-kor felkelni.
Ha már ez nem lenne probléma.
És másképp, meg ilyen hajnalban csak ilyen szolgálati járatok vannak, tehát nem van egyszerű elmenni Újpestről, Óbudára, vagy Budára, hogy hívják a templomban.
Mária Remetre.
Mária Remetre útra. És akkor, hát csak ezekre, és akkor jött a templomvezető, hogy hát figyelj, be kéne költözni, mert hát ez most már az ősszel volt, mert hogy kezdődött a maraton, tehát a könyvosztó maraton, a Prabhupád maraton, és hogy nincs, aki takarítson, meg nincs, aki mert mindenki kimegy. Aha. És akkor mondtam, hát én most cseréltem le az apám házát egy kisebb lakásra, most éppen most költöztem be, most egy hónapot otthon voltam, most akkor jöjjek be. És akkor mondtam, nem fogsz tudni járni Mangalára. Ott hagytam a lakást, érted, és megköltöztem.
Ez egy jó ér volt.
Ez egy jó ér volt, hihetetlen jó ér volt, mert lehetett volna akármit mondani. A Mangalára akartam jönni, így itt vagyok, akkor járok.
Csak a hallgatók kedvére, ez a Mangalárati, ez reggel 4 óra 30-kor kezdődik, ma is ott kezdtünk, és hát ez a maga a szó, az árati, azt jelenti, hogy ilyen szertartás, amiben az oltáron levő Isten szobrokat imádjuk, és a Mangal pedig azt jelenti, hogy nagyon kedvező. Tehát Mangalárati azt jelenti, hogy egy nagyon kedvező szertartás, és általában a Krisna hívők, hát hogyha a körülményeik is olyanok, akkor általában ezért részt szoktak venni. Persze ez azt jelenti, hogy 4 óra előtt föl kell kelni, hogy odaérjünk, de ezt úgy mi szívesen vállaljuk. Nos, tehát ez volt az érv, a döntő érv, hogy beköltöztél a templomba.
Beköltöztem.
De hát ez egy óriási luxus, ugye én nem laktam soha a templomba. Tehát milyen óriási luxus az, hogy csak felkelek és leslattyogok, és igen, ott van.
Jó, szóval... hát akkor is korán keltem, mert hogy én nem akartam sorbálni a zuhanyzó előtt, hanem akkor elsőnek mentem, és akkor mindig volt meleg víz is, meg nem kellett várni senkire.
Úgyhogy hát igen, emlékszem, abban a templomban azt hiszem egy zuhanyzó volt, vagy
kettő volt. Tehát ott volt, rengeteg volt, sokan voltunk. Tehát hát ott két emeleten laktak, bakták.
Igen.
És akkor, hát itt én lezárom ezt a dolgot, majd folytatom. A pantomim, ami úgy végigvezetett az életemem, itt is
folytatott
ez a dolog. Aha. És méghozzá olyan folytatott, én nagyon vágytam arra, hogy valahogy tudjak ezt a pantomimet be tudjam mutatni. Hát mert a Krisztusra nem valószínű, hogy a baktáknak most így kellett ez a pantomim szám, de valahogy de voltak a pantomim számok, az úgy át lehetett egy kicsit formálni, és akkor a Krisna tudatossá vált az egész.
Aha.
Na ez egy ilyen 3 és 6 perc közötti időtartamú játékok. És akkor, hát akkor Maharaj mondta, hogy figyelj ide, nyáron menj le a farmra, és akkor mikor jönnek a vendégek, akkor játszál nekik. Érted? És akkor így belekötődött a pantom is a dologba. És akkor, hát még úgy nem voltam elégedett, mert hát így a múltból előszedett dolgok, de már, mit tudom, Krisna tudatos dolgokat tudtam elővezetni, és akkor következő nyáron, az egy nagyon jelentős időpont volt, ez 70, lehet, hogy 97, de lehet, hogy 98 volt. Uh-huh. És akkor jött Vajpájana Prabhu, polgári nevén Gyöngyösi László, nagyon kedves fiatalember, és mondta, hogy volna egy színdarab, amit szeretnének pantomimbe előadni, és hogy rám gondolt, amikor már úgy ismertek a Krisna tudatos pakták, és hogy hát, hogy jöjjek és tanítsam be nekik. Uh-huh. Na most ez egy angol szöveg volt, a ígéret volt a címmel.
Le kellett fordítani?
Hát le kellett fordítani először.
Ezt csak poénak mondtam, igen. Mert ugye a pantomimben nem beszélnek. De...
Jó, de ebben az esetben igen, mert ez az egész darab, ez a egy érdekes
színpadi
dolog, hogyha úgy nézed, ez a pantomimnek és a rádiójátéknak a keveréke, sőt a színháznak a keveréke, mert látni is, érted? Tehát, hát a pantomimet is látni, tehát gyakorlatilag a pantomimnak és a rádiójátéknak a keveréke, tehát azok, akik játszák, azoknak szájmozgásba kell azokat követni a dolgot, de hogy kifejező legyen az egész, hát pantomimben lett megcsinálva. Mm-hmm. Tehát pantomimes elemeket használtunk föl. Na most, hát jó, hát megcsináljuk, és akkor meg kellett volna szerezni a videót róla, mert akkor már volt ilyen, hogy akkor azt majd megnézzük, és akkor abból én úgy lemásolom a dolgot. Na, Krisna, de ez is videó sehol. Ne. Érted? De viszont csinálni kell.
Neked kell kitalálni.
És akkor én találtam ki az egészet, érted? Ne. És akkor ez egy nagy projekt volt, érted, hogy ezt úgy meg kellett csinálni, és közben tanítani kellett a Dvajpányat Prabhut, meg a Priyabandhu Prabhut, ő már elment egyébként, és hát ezek pantomimes dolgokat kell csinálni, és úgy ment nekik, szóval, és jól meg tudták csinálni. És akkor egy nyáron keresztül csináltuk, itt lent a farmon, minden héten, vagy minden, hát nem minden nap, mert azért tudod, szolgálat van, nem tudtak ugye eljönni, de azért...
És hol lett bemutatva?
Na, hát az a következő, hogy majd megbeszéltük, hogy majd a búcsúba bemutatjuk. Na,
ez érted? A búcsú, ez minden nyáron, július utolsó hétvégén van a Krisna völgyben. Ez egy ilyen, hát egy ilyen, mondjuk egy ilyen falusi fesztivál, olyasmi, mint a búcsú a keresztényeknél. Úgy is hívjuk, hogy búcsú. És hát ott színpadi programok szoktak lenni, és mindenféle érdekesség kirakodó vásár. Ez itt kérem a reklámhelye. Jó, akkor folytasd.
Igen,
folytasd.
És akkor megbeszéltük, hogy a búcsúban bemutatjuk. Na most kész is lett addigra. De a felvétel, a hangfelvétel, mert az angol volt, ugye, azt meg kellett csinálni magyarra.
Magyarítani kellett.
Egyet magyarítani, meg a zenéket, meg énekek is voltak benne, meg hát sok minden, színészek kellettek hozzá, meg minden. És képzeld el, hogy egyszer csak, akkor meg a Mahajan Prabhu is ott volt, a Dvajpajna Prabhu, és eltűntek két hétre. Mondom, hol a csodában vannak? Hát kellett volna próbálni is, de azt mondom, az úgy még elmegy, mert hogy már megcsináltuk az egészet. Kiderült, hogy elmentek Kaposvárra, béreltek valahol egy stúdiót, és színészeket szereztek a színházból, és megcsinálták az egésznek a háttérzelés. Na most, de mire kész lett, addigra már nem volt búcsú. Na és, de nem, szóval egyébként nem is lehetett volna megcsinálni, ha kész van időbe, érted, mert ahhoz, hogy rádolgozzuk, érted, hogy megtanulják, meg mit tudom, ahhoz az idő kell, érted, de szóval az nem úgy van, hogy...
Mi a tanulság ebből,
hát az a tanulság, hogy hát lehet, hogy nem volt annyira jó még, érted, és kellett még egy évet várni, és az egy év múlva búcsúba megcsináltuk. Érted?
Sikeres volt.
Sikeres, nagyon sikeres volt. Érted?
Nos, meséltél nekünk erről a pantomimról, én most viszont hadd meséljem el, hogy mi hogyan találkoztunk először. Ugye még 99-ben volt, akkor ezek szerint most már az életrajzod alapján beillesztem, hogy akkor még egy viszonylag friss Krisna hívő voltál, aki ugye a budapesti templomban lakott. Emlékszem, hogy annak idején azt találtam ki a gyerekeimmel, hogy a hajléktalanoknak karácsonykor beiglit fogunk osztani, és megvettem 20 kiló beiglit, és akkor kezdtem gondolkozni, hogy fogom kiosztani, hogy kiállok az utcára, és akkor a kisebbik lányom, Ágikám, mondta azt, hogy hát adjuk oda a krisnásoknak, majd azok kiosztják, mert ugye ő már tudta, amit én még nem tudtam, hogy a krisnások állandóan úton útfélen ételt osztanak. És akkor így kiderült, hogy akkor felhívtam a templomot, és azt mondták, hogy akkor 24-én délután 00:30-ra vigyem ki a Blahára, és akkor kivittem a beiglit a Blahára, és itt egy idős úr fogadott, aki nagyon kedvesen átvette tőlem ezt a beiglit, és ez az idős úr, ezt te voltál. De hát ugye ez Budapesten volt, de most Krisna-völgyben beszélgetünk. Hogy kerülsz ide?
Hát Krisna tudatos életem az 99-ben kezdődött intenzíven, mert akkor kaptam első avatást. És 2007-ben kaptam másodikat, brahminikus avatást. Na most, hát erről nem is beszéltem, pedig életem egyik jelentős, és Krisna tudatos életemnek egy jelentős momentuma az, hogy szeretek ételt osztani. Most is szeretem, tehát gyakorlatilag ezt...
Már nem beiglit osztasz?
Már nem beiglit osztasz, de a baktákat szolgálom ebéddel, reggelivel. És ez végigkísért, én mondom, ez egész végig, és ezt a szolgálatot, ezt nagyon szeretem most is. Na most 2004-ben költöztem ide a farmra, és hát előtte való nyáron beszéltem Marázsral, és kérdezte tőlem, megbeszéltünk, hogy akkor beszélgetünk egy kicsikét. Én nem szoktam a lelki tanítómesteremmel sokat beszélgetni, ez az egyik volt a sok közül, vagyis a kevés közül, és megkérdezte, hogy Pitavász, és te mit akarsz csinálni öregkorodra? Hol vagyok én? Pedig már akkor érted, hát már 60 év vagy, 59 voltam, érted? Na mondom, hát mi az, hogy öregkor? Nem sokára ez lesz, érted? És akkor mondtam, hát hogy törtem a fejem előtt, én ezzel nem foglalkoztam igazán, hogy most mi lesz a jövő. És akkor, hát akkor rávágtam, hogy akkor leköltözöm a farmra. És akkor mondta, hogy hát az jó, hát vegyél ott egy ilyen kis házat, és akkor, hát de mondom, Marázs, valószínűleg azt nem fogok tudni venni, mert hogy annyi pénzem nekem nincsen. Nem, hogy a lakást eladtam, abból a gyerekeknek, meg az asszonynak kaptam, hát mint tudom, 2 millió forint maradt belőle nekem, tehát az Malkosa voltam túl sok 99-ben. És akkor mondtam, jó, hát akkor majd lemegyek, és ebbe megegyeztünk. És akkor úgy alakultak a körülmények, hogy eltörtem a térdemet, akkor feküdtem ott bent a
templomba,
és fönt a harmadik emeleten, a harmadik szinten, és de aztán nem mindig hoztak föl enni, meg szóval nehézségek voltak. Le is fogytam, és akkor tulajdonképpen akkor a templom prezident már másik volt, és akkor ő javasolta, hogy most akkor most itt vagy, vagy nem itt vagyok. Mert az volt, hogy attól kezdve, hogy én jöttem a Krisna tudatba, én nyár-nyarat itt áprilistól szeptemberig, radasztam még itt voltam, és akkor Krisna vagy egyben, és akkor visszaköltöztem. És már mindig jöttek már radasztam, hogy mikor jössz, na akkor mentem. És akkor most ez ment 2004-ig, és akkor mondták, hogy hát nincsen szolgálat, meg mit tudom. És akkor mondom, itt kéne lent maradni. Jó, hát lent maradok, azon nem újjék. De hogy nem is magamban maradtam, hogy maradok, hanem most mi legyen. És akkor Marázs azt javasolta, hogy hát itt van a Pitavász, tegyétek be a szertartás előkészítésbe, a Putyáriba. Annyira örültem neki, mert én a Pesti templomban is nagyon szeretem ezt a Pudzsári élet. Hát a jövő életemben lehet, hogy én is megint Pudzsári leszek. Imádom, lehet, hogy nem, de remélem, hogy nem.
Krista megfolyam, de már ott a lelki világban leszel Pudzsári, ott is gondolom, hogy lehet, valamilyen is formában ez létezik, igen, csak máshogyan.
Ja, ja. És akkor így aztán mondtam, el van döntve. Hát, még ha akarnak, sem mennék vissza. Értem? Mert itt egy olyan elfoglaltságot kaptam, és aztán 3,5 évig voltam Pudzsári, vagyis hát ilyen transferosnak hívják, ilyen alapkiszolgáló. És akkor utána kaptam brahmanikus elavatást, és akkor hivatott a főnök, hogy akkor hát most kihelyeznek, és bekerülök a konyhába, hogy főzni kell. Hát főzni is szerettem. Szóval hát interneten megnézek egy képet magam, ott van, de van hívva Nagy Iványi Péter, Pitavász Dász szakács. Azt mondom, hogy egy ilyen kibban közé. És akkor így lettem sokáig szakács, vagyis hát főztem vacsorát a baktáknak, aztán az megszűnt, és akkor lassan úgy lecsökken minden
szolgálat. Na, a vacsora szűnt meg?
Az is megszűnt. Az vacsora maradt, csak nem főzünk külön. Szóval, ami marad az ebédből, és az lesz vacsora. És akkor így végig. És akkor, mikor kaptam brahmanikus avatást, akkor a Pudzsáriba is kaptam foglaltságot, az, amit nagyon szerettem.
Tehát oltárra és akkor is mehetsz.
Oltárra is mehettem. Úgyhogy végül is, hát most már 71 éves vagyok, aztán most már úgy döntöttek, hogy akkor most itthon végzem a ilyen jellegű feladatokat, úgyhogy elmébe ajánlom föl a reggelit, meg hát az oltár munkákat. Úgyhogy meg kell mondanom befejezésül egy mondat erejéig, hogy ha belegondolok, én nem is tudok elképzelni más magamnak, mint öregkoromra, hogy krisnás legyek.
Igen.
Szóval nem tudom, most úgy elgondoltam, hogy lennék milliómos, és lenne annyi pénzem, hogy bejárjam az egész világot. teljesen meguntam a, hogy hívják ott a világjárást, akkor, amikor pantomimes voltam. Tehát
elég volt.
Nem kell. Érted? Na most millió pénz, hát enni nem tudsz soha többet. Itt enni, ez egy konyhavallás, ugye? Erről nem is beszéltem.
Ez a másik,
ami ide kötött engem rögtön az első alkalom.
Igen.
Ilyen finomat enni, érted? És ilyen kedves emberekkel van együtt az ember, érted? Tulajdonképpen nekem az egész társaság az én gyerekem. Hát talán három vagy négy
mondjuk
ember.
Mondjuk én az öcsikéd vagy.
De mondom, három-négy fiún kívül, vagy hölgy, hát a hölgyeknél ott van edésebb. De a fiatalság, vagyis a 40 éves korig, mindenkinek az apja lehetnek. Úgyhogy tulajdonképpen én úgy... Azért szeretek osztani, mert a fiatalokat megkérdezem, hogy ízlik, és mi újság, érted? És szóval ez egy hihetetlen jó élet. Igen. És azért van az, hogy én azért úgy nagyon sajnálom az öregeket, akik ott ülnek kint a, hogy hívják be, a vízbe, a meleg vízbe, a dagályba, vagy akár melyikbe, és akkor ott sakkoznak, és
meg
akkor
panaszkoznak.
Meg panaszkodnak, meg mit tudom. Szóval. Nem. És igen. Én azért voltam úgy, hogy ezt érdemes az öregeknek is prédikálni, érted? De az a helyzet, hogy öregkorra az ember annyira bemerevelik, érted? Szóval
már nem tud. Jó, te hány éves voltál, amikor Krisztus lettél?
53.
Na én meg 51? Hát én két évvel előtt. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, Góranga!
Góranga!
Hare Krishna, Hare Krishna.